A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük, kedves testvéreim, Isten dicsőségére, Isten tiszteletünk kezdetén a 135-ös számú éneket. 135-ös számú éneket keressük ki az énekeskönyvből, annak első és második versét énekeljük. 135. számú énekünk első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, alázattal állunk meg előtted ezen az estéli órán is. Magasztaljuk a te nevedet az ének szavával, és magasztalunk téged imádságunkban, mert hatalmas Isten vagy. Te vagy a világ mindenség ura is, te vagy a mi életünk ura, aki számon tartoz bennünket, szemmel kíséred az életünket. Olyan sokszor megtapasztalhattuk már kegyelmedet, atyai szeretetedet. Olyan jó most is úgy itt lenni, hogy hisszük, te is itt vagy, te is jelen vagy. Hogy ez az alkalom lehet veled való találkozásnak az alkalma. Szeretnénk így itt lenni, szeretnénk így megérkezni. Szeretnénk valóban a te lelked által megérteni az igének üzenetét, azt befogadni, azt magunkkal vinni. Te látod, hogy hogyan jöttünk ide, kinek-kinek a szívét, lelkét ismered, gondolatainkat, harcainkat, vívódásainkat, félelmeinket és aggodalmainkat. De olyan jó, hogy nem kell semmit előtted eltitkoljunk, vagy elrejtsünk. Te nem akarod, hogy megjátszódjuk magunkat, hogy mást mutassunk, mint amik vagyunk, akik vagyunk. Jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. És te elfogadsz, és te bátorítani, erősíteni akarsz a te lelked, a te igéd által. Így kérjük a te áldásodat az igének hirdetésére, hallgatására és befogadására. Amen. Énekeljük tovább az ige hirdetésre készülve még az énekeskönyvből a 451-es számú éneket. 451-es számú éneket is keressük ki az énekeskönyvből. Annak mind három versét énekeljük. 451-es számú énekünk első verse így kezdődik: te vagy napvilágom, te vagy én nekem. Hallgassuk meg tehát Istennek ígéjét, amint megírva található az a Mózes második könyve harmadik részében, a 4-től 10-ig terjedő versekben. Hogy Istennek ígéje miképpen van megírva, felolvasom azt, a Mózes második könyve harmadik részéből, a 4. verstől a 10. versig terjedőleg, ezt hallgassuk figyelemmel és keresztjénekhez illő alázattal. Akkor Mózes ezt mondta magában, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt, Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, old le a sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, a tejjel és mézzel folyó földre. A Kánaáni, a Hetita, az Emóri, a Perizi, a Hivi és a Jebuzi néphelyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten hozott benneteket, Isten hozott össze bennünket. Egy kismama, amikor megszületett a gyereke, és ott a szülés utáni pillanatokban az orvos oda helyezte a mellkasára még a magzatmázas kisbabát, akkor az első gondolata és az első szava a gyerekéhez ez volt, hogy Isten hozott. Nem volt egy vallásos anyuka, nem volt egy templomos anyuka, de akkor az első gondolata mégis az volt, hogy így köszöntse a gyermekét. Mert hogy valamit megtapasztalt abból, hogy ez a gyerek mégiscsak egy csoda. Mégiscsak Istennek az ajándéka. Tehát, hogy megszülethetett neki ez a rég várt gyerek. És tulajdonképpen ez a találkozás jelentette számára egyben a gyerekével való találkozás, de az Istennel való találkozás is. Valamit megtapasztalt az Isten jelenlétéből, hogy tulajdonképpen Isten adta neki azt a gyereket. Isten hozta létre ezt a találkozást, hogy az anya és a gyerek találkozhasson. És így köszönti, hogy Isten hozott. És olyan jó lenne, hogy valóban itt tudnánk egymást is köszönteni, hogy Isten hozott össze bennünket. Hogy itt tudnánk megérkezni tulajdonképpen ma este, hogy úgy vagyunk itt jelen, hogy Isten vezérelt ide engem. Hogy nem csak azért vagyok itt, mert úgy gondoltuk, hogy na hát rászánjuk ezt az órát. És úgy gondoltad, hogy na akkor most eljössz ima hétre, és lássuk, hogy ki lesz a lelkész, vagy éppen mi lesz az igei üzenet, hanem Isten hozott ide. Hogy ezt a találkozást az Isten hozta létre, hogy ez a találkozás az Istentől van, hogy meglátni tulajdonképpen a körülményeink alakulásában azt, hogy Isten igazgatja, alakítja a dolgainkat, felismerni az Isten keze munkáját az életünkbe. Nagy dolog az, amikor az ember erre így rá tud csodálkozni, hogy tulajdonképpen Isten alakítja a dolgaimat, hogy nem véletlenszerűen alakulnak a dolgaim. Meglátni az Istent éppen a próba idején is, a betegségben, a nehézségekben, hogy annyit féltem, annyit aggódtam a műtét előtt, egy betegség miatt. És Isten hogy megerősített. És milyen jó meglátni azt, hogy az Isten ott van, az Isten jelen van, az Isten nem csak ígérget, az Isten nem csak beszél, vagy bátorít, hanem erőt ad. Erőt ad a munkához, vagy erőt ad éppen akkor, amikor gyenge vagy, vagy amikor elveszítetted az önbizalmadat, akkor, amikor úgy érzed, hogy minden összejött körülötted, Istennek az áldásaiban, vagy éppen a próbákban meglátni az Isten keze munkáját, ahogy hordoz bennünket, ahogy megerősít, ahogy szemmel tart, ahogy igazgatja az életünket. A felolvasott igénk az Mózesről szól, és azt látjuk, hogy itt van ez a Mózes, aki végzi a maga mindennapi feladatát, mindennapi dolgát, apósának a juhait kell, hogy legeltesse a pusztában, és aztán hegyoldalból hegyoldalba jár is, és találkozik egy érdekes jelenséggel, egy csipke bokor ég, és nem ég el. Talán az, hogy van csipke bokor a pusztában, vagy vannak ilyen különféle bokrok a pusztában, hogy most az csipke bokor volt, vagy más, az nem lényeges, de hogy vannak különböző bokrok a pusztában, az még nem rendkívüli. Talán még az sem, hogy ég egy ilyen bokor. De az, hogy ég és nem ég el, ott már valami rendkívüli van. Az már felkelti a Mózes figyelmét is. Itt már Mózes is valami különlegeset sejt, hogy ez nem egy magától érthetődő dolog. Ez nem egy mindennapi dolog, ami megtörtént tegnap is, meg holnap is, és hozzászoktam, hanem itt valami rendkívüli van, és felkelti a kíváncsiságát, és megy, hogy közelebbről megvizsgálja, hogy meglássa, hogy mi is történt itt valójában. Egy olyan világban élünk, amikor nap mint nap szembesülünk azzal, hogy nincs állandóság, hogy minden elmúlik. Hogy ég a csipke bokor, de az elég. Tehát nincs olyan, hogy ég a bokor és nem ég el. Nincs állandóság, folyamatos veszítés van. Egy mulandó, változó világban élünk. Volt ez a perc, amikor kimondtam ezt a mondatot, és toba szállt, és már nincs többé. És lesz ez az óra, amit itt eltöltünk, és miután kimegyünk innen, az is elmúlt, és ugyannyira elmúlt, hogy azt már többet vissza nem lehet hozni. Tehát, hogy minden elmúlik, minden elveszlik, mégpedig úgy, hogy nem lehet visszaforgatni. És lassan telnek a napok, és összetevődnek a napok, és telnek az évek, és folyamatos veszítésben vagyunk, mindig veszítünk valamit. És tulajdonképpen ehhez szoktunk hozzá, hogy a dolgokat elveszítjük, a dolgok elmúlnak. Múlnak az éveink, múlik az életerő, ugye idősebbek tapasztalják, szembesülnek vele, hogy valamikor bármit meg tudtam tenni, ugye tele voltam életerővel, felszaladtam a lépcsőn, ma már megnőtt a lépcső, már nehezebben lehet a lépcsőn fölmenni. Vagy ugye a vízcsaptól a tűzhelyig elvinni a fazakat, hát nem volt az egy probléma. És egyszer csak azt tapasztalja az idős ember, hogy már nem is olyan egyszerű dolog ez, hogy kilötyög a víz belőle. Hogy remeg a kéz, hogy fogy az erő, tehát hogy veszítünk, és veszítjük egymást. Hogy megszoktuk, hogy ott vannak emberek körülöttünk, és egyszer csak hullnak ki az emberek. Mert hogy egy folyamatos veszítésben kell, hogy éljünk, nincs állandóság, miközben arra vágyunk, hogy legyen valami állandóság, szeretjük az állandóságot, szeretjük azt, hogy legyen valami biztos. Ha kint parkoltunk az autóval, akkor szeretjük azt, hogy amikor kimegyünk az istentiszteletre, az autó ott legyen. Tehát, hogy szeretjük az állandóságot. Ott hagytam, akkor ott találjam. Hogyha lefekszek a feleségem mellett, akkor szeretném, hogy a feleségem mellett ébredjek. És szeretjük azt, hogy legyen egy biztos pont az életünkben, legyenek biztos dolgok, megbízható dolgok az életünkben. És azt kell tapasztaljuk, hogy nincsen. Hogy az autó is egy idő után aztán tönkre megy, és vagy ellopják, vagy le kell cserélni, hogy az sem egy állandó dolog. A mellettünk élőket is elveszítjük. Az életet is elveszítjük. Hogy még a tegnap ott volt, még beszéltünk vele, és ma már nincsen. És azt hittük, hogy az élet az egy örök dolog, és tervezünk hetekre előre, és hónapokra előre, és évekre előre, és egyszer csak azzal kell szembesüljünk, hogy nem minden úgy van, ahogy megtervezem, ahogy alakítom a dolgokat, nincs az én kezembe ez a dolog. Isten ráébreszt arra, hogy ne, ez sem az én tulajdonom, ez sem birtokolom, ezt is el kell tudni engedni, vagy éppen elveszíteni. Tehát ott van az emberben egyrészt a vágy, valami biztos, valami állandó után, és azt kell tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen semmi sem biztos, vagy egyetlen, ami biztos az, hogy semmi sem biztos, egyetlen állandó az, hogy semmi sem állandó, És miközben vágyjuk azt, hogy, legyen valami biztos dolog az életünkben, azzal szembesülünk, hogy, minden bizonytalan. Hogy bizonytalan a jövő, bizonytalan a holnap. És miközben Mózes azt látja, hogy, van valami, ami állandó. Tehát van valami rendkívüli dolog itt, ég a bokor és nem ég el, és nyilván ez, valami jelzés Mózesnek, hogy ezt közelebbről meg kell vizsgálni, itt valami rendkívüli van, és ahogy közelebb megy, akkor tapasztalja is, hogy itt az Isten van jelen. Tehát, hogy van valami állandó ebben a világban, de az nem e világi, az az Isten. És egyszer csak nem csak látja az égő bokrot, hanem hang is hallatszik a bokortól, a bokor felül, és maga az Isten szól. És maga az Isten szólítja meg Mózes. És azt mondja, hogy én vagyok. Én vagyok atyáidnak Istene. Mózest megerősíti az állandó. Az állandó, az örökkévaló Isten, aki tegnap ma mindörökké ugyanaz, megerősíti Mózest afelől, hogy van állandóság. Tehát, hogy az csak egy jel volt, hogy ég a bokor és nem ég el, de van egy állandó Isten, aki, örökkévaló. Tehát van állandóság ebben a világban. Akkor, amikor vágyunk valami biztos után, akkor hadd legyen ez az evangélium, az első evangélium, hogy, van valami, ami állandó, és van valami, ami biztos, vagy inkább valaki, aki biztos, akire lehet építeni, akibe bele lehet kapaszkodni, aki ma is itt van, és holnap is ott lesz, aki, ha valóban belekapaszkodsz, akkor, soha nem hagy magadra. Azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok, én egy létező Isten vagyok. És erre mit mond a mai ember? Azt mondja a mai ember, hogy ha van Isten, akkor mutassa meg magát. Tehát ha valóban van Isten, nem egy olyan világban élünk, ahol, mindenki ezzel büszkélkedik, hogy, hiszek az Istenbe, mert, tapasztaltam az Isten valóságát. Egy Isten ellenes, egy Isten tagadó világban élünk, és szinte nap mint nap ezzel kell szembesüljünk. Ilyen a, gondolkodás, ilyen a jelenlegi ideológia, az életszemlélet. A mai ember azt mondja, ha valóban van Isten, mert minden emberben valamilyen módon ott van ez a fajta vágy. Vágy a természet feletti után. De ha valóban van Isten, akkor mutassa meg magát. Akkor bizonyítsa az ő létét. Hatalommal, erővel demonstrálja azt, hogy ő igenis van. És akkor hiszünk benne, és akkor elfogadjuk valóban. De, ha Isten valóban megmutatná magát úgy, ahogy van az ő szentségében, az ő igazságában, akkor, vajon meg tudnánk-e állni előtte? Gondoljuk Ézsaiás prófétára, aki látomásban látja az Istent, az Isten udvartartását, és, minél közelebb érzi magát az Istenhez, annál inkább úgy érzi, hogy ő, erre nem méltó. És felkiált, és azt mondja, hogy jaj, nékem, elvesztem, mert én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát, hogy látja az Isten jelenlétét, ott van az Isten közelében, de ez a közelség számára valahogy taszítóvá válik. Hát nem vagyok én erre méltó. Mert az Isten szentsége, az Isten világossága tulajdonképpen leleplezi a bennünk lévő tisztátalanságot, a bűnt. És a bűn, a bűnös ember nem állhat meg Isten előtt. Isten szentsége leleplezi a bűnt. Megítéli a bűnt. A bűn büntetése halál. Ezért volt az az Ószövetségben, hogy, nem is merték kimondani az Isten nevét. Hogy féltek attól, hogy lássák az Istent, hogy találkozzanak az Istennel. Megjelenik a, pusztában Isten a népnek, a Sínai hegyen, és körbe kell azt keríteni, hogy nehogy valaki közelebb merjen menni a hegyhez, mert akkor meghal. Nem lehet közeledni az Istenhez, az Isten szentségéhez, mert bűnös ember nem állhat meg az Isten előtt. Tehát, hogy minél inkább közeledünk, annál inkább leleplez az Isten, leleplez az ő szentség, leleplezi a bennünk lévő gonoszságokat, ami ott nagyon könnyen meg tud húzódni, vagy nagyon könnyen észrevétlenné válik, akkor, amikor, másokhoz kezdjük viszonyítni magunkat. Akkor talán még azt is érezzük, hogy nem is vagyunk olyan rossz emberek, Ugye hát azért mégiscsak jobb vagyok, mint a másik, én mégiscsak gyakrabban járok templomba, én igét is olvasok, imádkozok, és hát az mióta nem volt templomba, meg milyen tettei, cselekedetei vannak, ugye, belefér az életébe a hazugság is, vagy éppen a csalás is, és elkezdjük másokhoz viszonyítani magunkat, és azt tapasztaljuk, hogy hát nem is vagyok én olyan rossz ember. Hogy hát méltán szeret engem az Isten. Hát méltán hallgat meg engem az Isten. Tehát, hogy imádkozhatok, mert azért az Isten mégiscsak ezt dicséri, és ezt elismeri. És akkor, amikor közeledünk az Istenhez, és valóban vágyunk az Istennek a jelenlétébe, akkor az Isten leleplez, az Isten szentsége, igazsága leleplez bennünket. Ilyen megtapasztalása van Mózesnek is, azt látjuk az igében, hogy amikor látja ég a bokor, a csipkebokor, de nem ég el, és egyre közelebb akar menni, hogy megvizsgálja, mi ez, akkor Isten megszólítja, és azt mondja, hogy ne gyere közelebb. Nem jöhetsz közelebb. Ord le a sarudat, itt még a hely is szent. Az Isten szentsége, az Isten igazsága, nagysága megszenteli a földet. Nem vagy méltó, hogy rálépj erre a földre. Ne gyere közelebb. Nem jöhetsz közelebb. Nem tudod elviselni az Istennek a közelségét. És meg kell álljon Mózes egy bizonyos távolságban, és onnan nem látja az Istent, csak hallja az Istent. Tehát nincs olyan megtapasztalás, hogy láttam az Istent. Csak hallhatja az Isten szavát, és Isten szól. És azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok. Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene. Két nagy felismerés volt az életemben, amik tulajdonképpen alapjában megváltoztatták a dolgokhoz való viszonyulásomat, az életfelfogásomat, egyáltalán az élethez való hozzáállásomat. Az egyik az, amikor rácsodálkoztam arra, hogy Isten valóban van és létezik. Egy ilyen megerősítése volt ennek, épp itt Kolozsváron tapasztaltam meg, a teológiára felvételiztem, és nem sikerült elsőre. És nagyon el voltam kenődve, kicsit magam alatt is voltam, hogy hát én úgy éreztem, hogy ez Istentől van. Én Istentől való vezetést láttam abban, hogy a teológiára kell jöjjek, és mégis nem sikerül. És ebben a csalódottságomban, emlékszem, hogy fölmentem ide a Felegvárba, és ott leültem arra a beton párkányra, és ott magamban evődtem, vívódtam magammal és az Istennel, és ott miközben így vívódtam magamban, egészen hangosan, zavaróan kezdett ciripelni egy kis tücsök ott a fűben. És miközben felletelem az Istennel, és Istenem, én úgy éreztem, ez tőled van, és úgy éreztem, hogy te küldtél ide, akkor most miért történt ez? Lehet, hogy nem is létezel, lehet, hogy ez az egész csak egy szemfényvesztés, nincs is Isten, én csak ámításnak lettem az áldozata. Isten, hogyha vagy, akkor némuljon el az a tücsök. És abban a pillanatban elhallgatott az a tücsök. És akkor úgy kicsit megszégyenül azt mondtam, hogy hát Isten, tudom, hogy vagy, értem, hogy vagy, tapasztalom, hogy vagy. És eszembe juttatja Isten azt az igét, hogy aki az eke szarvára veti a kezét és hátra tekint, az nem méltó én hozzám. Tehát nem szabad nekem feladjam az első próbálkozásnál. És aztán nyilván már még azóta próbálkoztam, azért lehetek itt. Tehát, hogy Isten akkor ott megerősített, akkor azon az alkalman is megerősített, aztán többször is abban, hogy ő valóban van és létezik. De nem csak van valahol a messzi távolban, fenn a mennyei világban, hanem jelen van az életemben, jelen van az életünkben, jelen van itt ebben a világban is. Isten nem egy rejtőzködő Isten. Isten egy olyan Isten, aki bemutatkozik, aki felfedi magát azok előtt, akik akik erre nyitottak, azok előtt, akik ezt akarják, akik ezt vágyják, akik valóban keresik az Isten. És hadd kérdezzem meg, hogy bemutatkozott-e már neked így az Isten? Ismered-e már ezt az Istent, mint a világ mindenség urát, aki fenntartja, igazgatja ezt a világot, de ismered-e úgy, mint az Ábrahám Istenét, az Izsák Istenét, a Biblia Istenét, aki elhívta Ábrahámot, és vezette, aki vezette az ő népét, aki ketté választotta a Vöröstengert, aki lerombolt a Jerikói falat. Akkor, amikor látod magad előtt ezeket a falakat, és úgy érzed, hogy ez bevehetetlen, ezen sose jutok át, és Isten azt mondja, hogy nem, azon az úton kell menni, és ezt a feladatot bíztam rád. És látjuk azt az Istent, aki előttünk megy, és ha kell, lerontja a falat, és igazgatja az utunkat, és ketté választja a Vöröstenger. És ha elesel, felemel, ismerjük-e az Istent, így ismerjük-e az Istent. Amikor így erősített, és ebben erősített meg az Isten, hogy ő van, és létezik, és nyilván ebből következik az, hogy ha ő van, akkor ő az én, ennek a világ mindenségnek az ura, és az én életemnek is az ura, akkor tulajdonképpen minden az övé, én is az övé vagyok, a képességeim is az övé, az erőm is az övé, ő határozza meg az életemet, az életem idejét, mindent, amit elértem és megvalósíthattam, az is az övé, tehát minden az övé. És amikor az ember ezt felismeri, akkor már csak egy dolgot tud mondani, hogy akkor azt is elismerem, hogy ő az én életem, Uram, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, tehát hogy merre vezetsz engem? Mi a te feladatod? Mit vársz tőlem? Tehát, hogy meglátni az Istent a maga valóságában, és meglátni azt is, hogy te az övé vagy, ő számon tart, ismeri az életedet. Ő nem egy távoli istenség, hanem egy olyan Isten, aki látja, hallja az ő népét, és így olvasok a folytatásban, hogy Isten beszél az ő népéről, arról a népről, aki ott van az egyiptomi fogságban. Az Úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket. Egy olyan Isten mutatkozik itt be, aki lát, hall és érez is. Egy cselekvő Isten, nem egy távoli istenség, hanem aki jelen van ebben a világban. Látja az övéinek, az ő népének fájdalmát, nyomorúságát, betegségét, baját. Ismeri az élethelyzetedet. Tudja, hogy éppen most miben vívódsz. És egy olyan Istent látunk itt, aki érez, együtt érez. Együtt érez betegségeinkkel, vagy éppen félelmeinkkel és aggodalmainkkal. Látja életünknek minden nyomorúságát, vagy éppen bűnben való vergődésünket. És azt mondja, hogy elmegyek, hogy kimentsem őket. És miközben Isten azt mondja, hogy elmegyek, hogy kimentsem őket, hogy kivezessem őket a szolgaságból. Olvassuk a 8. versben, a 10. versben később pedig azt olvassuk, hogy most azért menj és elküldelek téged. Tehát, hogy úgy látjuk itt Istent, mint egy szerető atyát, aki látja az ő gyermekét, hogy éppen ott szenved a megkötözöttségben, a szolgaságban, az ő nyomorúságában, és nem akarom látni a gyermekemet szenvedni, hát elmegyek és kimentem és megmentem onnan. És abban a pillanatban, amikor indulna, akkor eszébe jut, hogy nem mehetek. Nem mehetek, mert az én közelségemet nem bírnák el. Az én szentségemet, az ő bűnös életük nem bírná el. És azt mondja Mózesnek, eredj te, és küldi Mózest. Eredj te, és vezess ki a népet, és küld egy embert. És lehet, hogy azt mondod, ha van Isten, akkor mutassa meg magát. De ha megmutatná magát, azt nem tudnánk elviselni. És azt mondja, küldök egy embert, egy ige hirdetőt. Vagy oda tettem melléd azt az embert, aki közvetítette számodra az igét. Az nem véletlenül volt, hogy tőle hallottad meg. Én küldtem hozzád. Küld egy üzenetet. Lehet, hogy SMS-ben kapod. De tudod, hogy az Isten küldte. Ez az Isten szava. És egyszer csak ebben a szóban, ebben az igében, ebben az üzenetben erő van. És ott voltál éppen padlón, vagy éppen magad alatt voltál, és úgy érezted, hogy nem vagy jó keresztény, egy bűnös ember, vagy nem vagy Istennek jó gyermeke.
Sose lesz belőled jó keresztjén, és jön az üzenet. Egyszer egy ilyen állapotomban kaptam egy SMS üzenetet, és az volt benne, hogy a hegyek elmúlhatnak, a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem soha nem inog meg, soha nem múlik el. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy nem teljesítettem jól. Nem úgy, ahogy Isten elvárta volna tőlem. Úgy érzem, hogy másképp kellene. Isten nem tud gyönyörködni az én szolgálatomban, az én munkámban. Nem vagyok jó lelkész. Nem vagyok jó családapa. És Isten azt mondja, hogy nem, én így is szeretlek, így is elfogadlak. Az én hűségem az nem ingott meg most se. Én ugyanúgy szeretlek, mint akkor, azelőtt, amikor elhívtalak, amikor megszólítottalak. És küld valakit. És küld egy üzenetet, és küld egy megerősítő igét, mert az Isten számon tart bennünket. És hogy egészen közel tudjon jönni hozzánk, de mégis el tudjuk viselni, elküldi az ő egyszülött fiát, elküldi Jézus Krisztust. És az Isten szeretetét, valóban a féltő és aggódó szeretetét a keresztben láthatjuk meg, a Krisztus keresztjében. Nagyon sokáig úgy láttam a keresztet, és a kereszt körüli eseményeket, hogy tulajdonképpen ez egy játék. Tehát, hogy az Isten számára ez nem több, mint egy játék. Hát az Isten az... Mi az Istennek az a szenvedés? Tehát az Isten azt kibírja, elbírja. Ő úgy is tudta, hogy fel fog támadni az ő fia, hát ez nem volt olyan nagy szenvedés. Hát ez így könnyű volt. Messziről nézve talán ezt látjuk, hogy hát nem is olyan nagy dolog az a kereszt. De hogyha egy kicsit közelebb megyünk, közelebb merészkedünk, úgy egészen közel, hogy már szinte halljuk az édesanyja sírását, aki síratja a kereszten függő fiát, vagy látjuk a katonáknak a gúnyolódását, vagy a tömegnek a nevetését, ahogy kiabálnak fel a keresztre. Vagy még közelebb megyünk, és talán megérintjük a keresztet, a keresztfát, és látjuk azt a durva hasított gerendát, és talán még egy vércsepp is rácseppen, egy ilyen vizenyős vércsepp, és felnézel a kereszten függőre, és látod azt, hogy húscafatok lógnak le róla, és véres korona van rajta, és szenved, és azt mondod, hogy ez már nem játék, tehát hogy ezt nem lehet eljátszani, hogy itt valami nagyon komoly dolog történik. És amikor hallod azt, hogy a kereszten függő imádkozik, de nem gyűlölettel és nem haraggal, hanem azt mondja, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, akkor azt mondod, hogy ez már nem emberi. Tehát, hogy ott a kereszten, a legúnyolva, leköpve, oda szegezve így imádkozni nem lehet. Ez már nem emberi. Itt valóban az Isten cselekedett, és hatalmasan cselekedett. Ez nem játék. Ez nagyon komoly. Ez az Isten szeretete, az Isten lehajlása az emberhez. Így akar az Isten tulajdonképpen magához ölelni. Nem kerülhetünk az Isten közelébe, mert nem tudnánk elszenvedni, de Krisztus által mégis. Tehát, hogy a kereszt az egyedüli lehetőség, hogy odaálljak az Isten elé, hogy megközelítsem az Istent. Hogy egészen közel kerüljek, akár gyermekévé legyek. Hogy az övé legyek, az ő közelségében éljek. Ez a kereszt, ennek a lehetősége a kereszt. Hogy ott függött Jézus Krisztus a kereszten. Ez az Isten szeretete. Nagyon sokan keresik az Isten szeretetét a körülményeikben, hogyha Isten szeretne, akkor nem történhetett volna meg, akkor most nem lennék beteg, akkor nem lenne ez a nyomorúság az életemben. Az Isten szeretetét soha nem szabad a körülményeinkben keresni. Nagyon sokszor a körülményeink éppen a bűnös természetünkből, az Istentől való elszakadásunkból következik. Mert olyan utakon járunk, ami nem az Isten útja. Isten nem ilyen életet szánt nekünk, de elszakadtunk az Istentől. Vissza kell oda találjunk. És ennek az egyedüli lehetősége ez a kereszt. A Krisztus keresztje. És a második nagy felismerés ez éppen a kereszt. Ez a szeretet, amit a keresztben látunk, hogy Isten így szeretett engem. És nem azért, mert lelkipásztor vagyok, mert az ő igéit hirdetem, hanem felismertem és rácsodálkoztam arra, hogy Isten akkor is szeretne, ha éppen nem lennék lelkész, vagy éppen nem keresném az ő akaratát, hogy ő azért szeret, mert az övé vagyok, mert az ő alkotása vagyok, az ő teremtménye vagyok, mert ő tervezett meg. Ő találta ki, hogy én megszülessek, legyek ebbe a világba. Tehát, hogy számon tart, az övé vagyok. Féltő szeretettel akar megtalálni, magához ölelni. Alig várja, hogy ezt felismerjem, ezt megértsem. És amikor erre a szeretetre rácsodálkozol, akkor ez egy óriási erőforrás. Ez megváltoztatja a gondolkodásodat, az életfelfogásodat, hogy én egy szerethető ember vagyok. Hogy engem úgy is lehet szeretni, hogy közben megvannak a magam gyarlóságai. Amit talán sokan nem tudnak, mert ugye kifele azért mutatjuk, hogy jók vagyunk, meg szépek vagyunk, meg másokhoz viszonyítva rendes emberek vagyunk, de az Isten előtt kiderül, hogy nem. És Isten azt mondja, hogy így is elfogadlak, így is szeretlek, nem a bűneidet, de téged, ott a kereszt, jöhetsz hozzám, a kereszt által, a bűnbocsánat által, Krisztus által, enyém vagy, gyermekem vagy. És amikor az ember ezt átéli, és ezt megtapasztalja, akkor nem tehet mást, mint hogy megy, és elmondja másoknak is ezt az óriási lehetőséget, ezt az óriási felismerést. Azért vagyok most itt ezen a szószéken, vagy általában a szószéken, hogy ezt elmondjam, hogy ezt tovább mondjam, hogy Isten van, Isten létezik. De a hit tulajdonképpen számomra nem az, hogy hiszem, hogy Isten van, ez már nem kérdés. A hit az azt jelenti, hogy elhiszem, hogy még számomra is van kegyelem, hogy én is Isten fogadott gyermekévé lettem Krisztus által, hogy én is egy szerethető ember vagyok, Isten szeret, számon tart, tud rólam, ismeri az életemet, és mindent tőle fogadok el, még a próbát is, a nehézséget is, és így teljesen megváltoznak az élethez való viszonyulásaink, az élethez való, akár a szenvedéshez való viszonyulásunk is teljesen megváltozik. És akkor Isten azt mondja, menj és mondd ezt el a többieknek, azoknak, akik ezt még nem tudják, akik még félelemben élnek, vagy szolgaságban élnek, a bűnszolgaságában, akik még Istentől távol vannak, vagy éppen menekülnek az Istentől, mert úgy érzik, hogy az ő szentsége az eltaszítja őket, nagyon sokszor ebből Istentől való eltávolodás lesz, hogy nem vágyok a templomba, nem vágyok a közösségbe, hogy csak lelepleződöm, inkább elkerülöm. És azt mondja, hogy nem én őket is várom, nem ítélettel, nem haraggal, hanem szeretettel. Annyi sok megkeseredett életű ember van ebben a világban. Megyünk az úton, utazol a villamoson, és azt látod, hogy egy csomó gond terhelt, egy csomó megfásult, megkeseredett életű ember. Mert valahol szolgaságban vannak, a bűnnek, a megkötözöttségnek a szolgaságában, a maguk indulatainak a szolgaságában, a maguk vágyainak, a maguk álmainak a szolgaságában, de a szolga ember, tudjátok, onnan lehet megismerni, hogy nem tud örülni, hogy nem tud mosolyogni, nincs igazi öröme, elvették, ellopták az örömét, nincs békessége, nem érzi a szabadságnak az örömét, nem érzi a fiúságnak az örömét. Isten azt mondja, hogy titeket arra választottalak ki, hogy ti ne ilyenek legyetek, hanem menjetek, világítsatok, ragyogjatok, a Krisztus szeretetét hirdessétek, az Istennek az elfogadó szeretetét hirdessétek, vigyétek mások fele. Ez a mi feladatunk, ez a mi küldetésünk. Így legyen. Amen. Mindenható Úristenünk, áldunk és magasztalunk a te szeretetedért. Köszönjük a keresztnek a lehetőségét. Lehet, hogy sokszor megköszöntük már ezt, de olyan jó volt ma újra egészen közel oda lopózni a kereszt tövébe, és meglátni az értünk szenvedő Krisztust, és meglátni benne a te szeretetedet, féltő, aggódó atyai szeretetedet, és meglátni a Krisztus kitárt kezében a te ölelésre kitárt karodat, hazavárod gyermekeidet. Várod, hogy oda meneküljünk hozzád, hogy tőled valóban visszakapjuk a szabadságnak az örömét, visszanyerjük az életet, a békességet. Te látod, hogy nagyon sokszor rajtunk is erőt vesz a félelem, a kétség, a hitetlenkedés, az aggodalmaskodás. Belebonyolódunk az élet dolgaiba, és sokszor beleveszünk az élet dolgaiba. Köszönjük, hogy Te nem akarod, hogy a mulandóság elborítson bennünket, nem akarod, hogy ennek az árnyékvilágnak mindenféle csillogása, ragyogása elvakítson bennünket. Te az igazi világosságra hívtál meg bennünket, hogy mint gyermekeid fény legyünk és ragyogjunk ebben a világban. Bocsáss meg, hogyha ebben nagyon sokszor szégyent vallottunk, de köszönjük, hogy ma újra azt mondtad, hogy szeretsz, elfogadsz, van hited hozzánk, bízol bennünk, van reménységed, megerősítesz, megvigasztalsz, betöltesz a te lelkeddel, szereteteddel, adsz örömet, adsz vidámságot, adsz szabadságot arra, hogy menjünk és szabadon hirdessük a te nevedet, képviseljünk téged bárhol, ahol vagyunk, munkában, családban, közösségben. Add, hogy valóban ezt lássa meg a világ, hogy a tieid vagyunk, mert egymást szeretni tudjuk, mert a te szereteted van bennünk. Így áld meg ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet. Add, hogy valóban tudjon ez a közösség is hegyen épített várossá lenni. Itt ebben a nagyvárosban tudjon fényleni, és hirdetni a te világosságodat, a te örömödet, a te szeretetedet. Ehhez add a te lelkedet, ehhez add a te erődet. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt. Köszönjük, hogy könyöröghetünk betegekért, szenvedőkért, de könyöröghetünk azokért, akik szolgaságban élnek, rabságban vannak, a bűnszolgaságában, akik most szabadulásért kiáltanak. Hallgass meg ezeket az imádságokat. Te tudod, hogy ki az, aki vezetésért imádkozik. Adj neki bölcsességet és látást. Te tudod, ki az, aki éppen aggodalmaskodik az előtte lévő akadályok miatt. Te adj neki hitet, és erősítsd a hitét, hogy te nem hagyod magadra, egyengeted az ő útját. És légy azokkal, akik békességre vágynak és megbocsátásért imádkoznak. Hallgass meg ezeket a könyörgéseket, és hallgass meg mindannyiunk könyörgését. Te ismered kinek-kinek a szíve imádságát. Így könyörgünk, hogy ne fordítsd el tekintetedet rólunk, tőlünk. Figyelj a hangosan és a halkan kimondott imádságainkra is. Amen. Most pedig, akiket a lélek indít, azokat bátorítok, hogy akár hangos szavakban tárjuk az Isten elé kérésünket, éljünk az imádságnak a lehetőségével.
Te vagy az, aki bennünket személyesen megszólítasz. Te Isten megjelent nem csak Mózesnek, hanem nekünk is ilyen vagy olyan formában. Azért vagyunk itt, azért keresünk téged, azért járunk a te utaidban. Fogad hálának azért a végtelen szeretetért, amellyel felemelsz, amelyet nap mint nap éreztek velem is. Amen.
Amen. Mondjuk el együtt hangosan az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük még a 418-as számú éneket az énekeskönyvből. 418-as számú énekünket keressük ki, és annak első három versét énekeljük. Tehát első verse így kezdődik. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret.
Thank you.
Végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok egy értelemben, legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene veletek lesz. Amen.